Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
A polgári kormány alapelve mindig is az volt, hogy a gyermekvállalás fontos, és azt támogatni kell, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a borsodabói Zemplén vármegyei Sajóőrösön, a Kastélyliget bölcsőde átadóján. Gulyás Gergely kiemelte, a gyermeket vállalók dönthetnek arról, hogy otthon maradnak a gyermekük 3 éves koráig, vagy visszatérnek a munkaerőpiacra fél, egy vagy másfél éves kora után. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha vannak bölcsödék, az intézményekre való igény pedig már lényegesen nagyobb, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, míg 2010-ben csak 32.500 bölcsödei férőhely volt az országban, ez a szám mára csak nem 71.000-re nőtt. Úgy vélekedett, ez jól mutatja a kormány azon vállalásának teljesülését, amely szerint aki bölcsödébe akarja adni gyermekét, annak erre van lehetősége. Sok fiatalt hoz helyzetbe, emellett a helyi gazdaságot is erősíti az Otthon Start program, amelynek köszönhetően 20 milliárd forintnyi hitel érkezett Veszprém vármegyébe, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára várpalotai sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, hogy az Otthon Start program, amely fix 3%-os kamatra kínál lakásvásárlásra fordítható kölcsönt, az egész országot megmozgatja. Hozzátette, szeptember 1-e óta több mint 1000 hitelkérelem érkezett Veszprém vármegyéből, ezek közül 700-at már elbíráltak. Fontosnak nevezte, hogy minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak. Az átlagos hitelösszeg 31 millió forint, 90%-át használt, 10%-át pedig új lakásra fordítják. Az enyhülő időjárás miatt olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes a jégen tartózkodni, a Balatonon jelenleg 4 helyen szabad korcsolyázni, közölte az operatív törzs. Azt írják, a Balatonon 3, az Agyván 1 esetben riasztották a tűzoltókat a jégről mentéshez. Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjen a jégre. Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között a part közelében szabad a jégen tartózkodni. A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek, fogalmaznak. Azt írják, egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon. Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. A föld rejtett kincseit, szemkápráztató ásványokat, égköveket, díszköveket, kőzeteket és ős maradványokat ígérnek a szervezők a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválon, amelyet idén március 7-én és 8-án rendeznek meg a vármegye székhelyen az egyetemvárosban. A kiállítók regisztrációja már elkezdődött a Miskolci Egyetem egyik legrégebbi rendezvényére, ahol a Magyar Földtani Társulattal és a Herman Otto Múzeummal együttműködésben szervezett programsorozat várja az érdeklődőket. Az eseményre Európa számos országából érkeznek gyűjtők Miskolcra, így várhatóan idén is több mint 100 kiállító kollekcióját tekinthetik meg a látogatók. Sport. Szélesi Zoltán távozását követően Német Antal veszi át a magyar U21-es labdarúgó válogatott irányítását. A szövetség honlapja szerint az 51 éves prolicenses szakember 2015-ben került az MLS-hez szövetségi edzőként, majd 2020-ban a Dunaszerdahelyi Dacnál vállalt munkát, ahonnan 2021 nyarán tért vissza az utánpótlás válogatottak szakmai vezetőjeként. 2024 nyarától ismét szövetségi edzőként dolgozott, a 2008-as születésű játékosokból álló U17-es, majd U18-as válogatott szakvezetője volt. Végül az időjárásról. Az ország keleti felén többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű, de a Bakony, illetve a Kisalföld térségében nagyobb területen is csökkenhet a felhőzet. Késő délutántól délnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet, és ismét egyre több helyen ered el az eső, kisebb körzetekben ónos eső sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de a naposabb tájokon néhány fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Molnár András. Adásunkban megismételjük az ELTE földrajzszakos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról készült összeállításunkat, melyben bemutattuk a diákok erdélyi körútját. A fiatalok a Barcaság területét járták körbe, és megtekintették annak társadalomföldrajzi sajátosságait is. Most dr. Tolnai Gábor, egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallgathatják meg a terepgyakorlat tapasztalatairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk mindenkinek.
Komplex terepgyakorlatról volt szó, így társadalomföldrajzi érdekességeket is próbáltunk megtekinteni, megismerni a szükebben a Barcasági medencében, és tágabban Erdély más részein is. Két népcsoport csoport volt a barcasági csángók, és a nagyobbik csoport pedig az erdélyi szászok, akiknek több település típusát, több település méret szerint különböző település típusát meglátogattuk, és ott az ő épített örökségüket, kulturális örökségüket tekintettük meg együtt. Kik is ezek az erdélyi szászok, és hogy kerültek Erdélybe? A szászok, akik nem szászok, tehát nincs közük a mai Szászországhoz, a mai német területek egészen másik részéről, a német-luxemburgi határ környékéről, Trier környékéről származó telepet van szó, akit az Árpádházi uralkodók telepítettek be a 12. század folyamán többek között Erdélybe is, és ez a szász név, ez egyébként a jogaikra utalt, akik a Magyar Királyság területén szász földről származó szász bányász közösségeknek a kiváltságait, jogait kapták meg, azokat akár máshonnan érkeztek, őket is szászoknak nevezték. Úgyhogy az erdélyi szászok is ilyen nem szász szászok. A Erdély medencében helyezkednek el az ő csoportjaik. A legnagyobb terület az a Királyföld névre hallgat, de ezen kívül, ennek a központja egyébként Nagyszeben, ezen kívül a Barcaság, Brassó környéke, és fönt északon Beszterce környéke, ez a három jellegzetes területe az erdélyi szászoknak. Ebből mi igazából Királyföldön és Barcaságon mozogtunk. Ez a térkép egy 19. század végi állapotot mutat. Itt is láthatjuk a három jellegzetes területeket, ugye Királyföldet, Barcaságot és Beszterce vidékét. Csak azért tettem be ezt a térképet, hogy érzékeljük az ő jelenlétüknek a nagyságát, vagy ennek a közösségnek a méretét. Ők az 1910-es években mintegy 250 ezren voltak az erdélyi szászok, és ezeken az általuk lakott területeken, a városokban mondjuk Nagyszebenben ilyen 50% környékén is, a város népességének 50%-át is adták, vagy Segesváron is, de a kisebb településeken, akár falvakban, akár ennél még nagyobb arányban, akár 60-70, sőt bizonyos helyeken 80-90%-ot is adtak a falusi népességen belül is a szászok. Tehát igazából itt az erdélyi szászság, ők nem feltétlenül csak városhoz kötődő népességről van szó, hanem egyaránt városi és vidéki népesség is ennek a csoportnak a tagjai. Három települést emelek én most itt ki. Brassó maga is ugye egy szász település a Barcaság központjában, de most direkt nem Brassóval, hanem Nagyszebennel, Barcarozsnyóval és Szászfehéregyházával fogunk egy picit megismerkedni. Három teljesen különböző településméret, és három teljes mértékben más dinamikával élő település napjainkban. Kezdjük a legnagyobbal, Nagyszebennel. Azért választottam ezt Brassó helyett, mert ennek a településnek egy picit, ha a szerkezetéről is beszélek, tipikusabban kiadja egy szászvárosnak a szerkezeti felépítését. Brassó esetében az orográfiai viszonyok, tehát a domborzati viszonyok eléggé meghatározták, hogy hogyan tudták építeni a várost. Nagyszeben esetében egy kicsit több lehetőség volt a mozgásra, bár egyébként ez is egy dimbi-dombi területen levő város, tehát vannak szintkülönbségek városon belül. A kis felfedező csapatunkkal, tehát a terepgyakorlatos hallgatókkal megérkeztünk ide a nagy piac térre, és föltettem azt a kérdést, hogy vajon bent vagyunk-e a város központjában. Nyilván mindenki rávágta, hogy hát ez annyira szép főtér, mert egyébként tényleg egy nagyon szép főtér, hogy valószínűleg ott vagyunk a város központjában. Nyilván a kérdés kicsit cseles volt, és majd később térképek alapján próbáltam rávilágítani arra, hogy miért is volt csalóka ez a kérdés, de minden esetre most ott járunk a nagy piac téren, ami ha másról nem, arról mindenképpen ismert a instások számára is, akik jártak, vagy van olyan ismerősük, akik járt Nagyszebenben, hogy Nagyszebben jellegzetességei a szemes házak. Nagyszebenben mindent figyelnek a százpolgárok, vagy hát figyeltek, mert igazából a százok már nincsenek nagyon jelen a városban, de az ő épített örökségük az jelen van, az ő általuk épített házak, és ezek a nagyon jellegzetes padlás szellőzők, amelyek városszerte megfigyelhetőek, és Nagyszebent a szemek városának is szokták nevezni. Egyébként Nagyszebben, ugye azt mondtam, hogy a szászoknak már csak az egykori épületei vannak jelen, tehát Nagyszebben 1910-ben, amikor egy 38 ezeres város volt, 20 ezer lakosa, ebből német anyanyelvű volt. Napjainkban 134 ezer lakosából, pontosan 2021-ben 968-an vallották magukat német anyanyelvűnek, tehát ilyen mértékben tűntek el a szászok Nagyszebenből is, meg egyébként egész Erdélyből sajnálatos módon. Átsétáltunk ez alatt a jópofa torony alatt, óratorony alatt, és megérkeztünk a következő főtérre, ahol azért lehet látni, hogy a természetföldrajzosok is találnak látnivalókat a társadalomföldrajzi környezetben, vagy városföldrajznak is vannak szépségei, még hogyha le nem is borulnak előtte. Na, itt is föltettem a kérdést, hogy vajon a központban vagyunk-e már. Ez a kis piactér, és hát ha az előbb nem jártunk volna a nagy piactéren, akkor gondolhatnánk ezt, hogy tulajdonképpen most vagyunk a városnak a központjában, illetve hogyha a nap nem pont úgy sütne, akkor itt sorba látnánk szépen a szemeket, amivel figyel minket a város. Tovább sétálva, átbújva néhány kisközön, megérkezünk egy még kisebb térre, az Evangélikus Székes Egyház környékén található Huet térre, és akkor itt megint föltettem a kérdést, hogy vajon megérkeztünk-e már a város központjába? Hogy lehetséges ez, hogy ennyi főtérben nyílik, és tulajdonképpen hogy is alakult ennek a városnak a szerkezete? Nincs sok teendőnk, csak rá kell nézni egy térképre, vagy pedig egy űrfelvételre, vagy valamilyen légifelvételre, attól függően mihez férünk hozzá. Már is kirajzolódik az, amit idáig csak alulról láttunk, ez volt ugye a nagy piactér, ez itt a kis piactér, és itt pedig az evangélikus székesegyháznak a tere, a Huet tér. És ha megnézzük körülöttük az épületek, akkor itt rajzolódik ki igazán ez a szép eredeti mag, erődített mag, aztán egy köré későbbi időszakban egy további erődítés által létrehozott kibővített mag, és aztán később egyébként a 14. században épült hozzá a felsőváros, aminek a főtere, vagy aminek a központi tere ez a nagy piac tér, és persze hozzáépült az alsó város is, és így szép fokozatosan egyébként körbe erődített településsé nőtte ki magát Nagyszebben. Ez egyébként Erdély legnagyobb várfallal kerített városmagja, 75 hektár kiterjedésű, annak idején 40 torony bástya őrizte a várfalakat, tehát nagyon, ilyen szempontból is egy nagyon látványos és érdekes település, de persze nem csak az egykori várfalaknak a nyomvonala érdekes, hanem ahogy láthattuk maga az épületállomány, a kis kiteresedések, a településnek az utcáról is érzékelhető látképe. Ez mind-mind nagyon szép Nagyszebben esetében, tehát tényleg megér egy terepgyakorlaton kívül is megér egy látogatást ez a város. A Evangélikus Székesegyháznak a tornyából most már ott szabad szemmel láthattuk ezeket az egymáshoz kapcsolódó tereket. Ugye itt ez a legbelső, legeredetibb tere a városnak, ott mögötte a kis piactér, és ott kicsit hátrébb pedig a nagy piactér. Itt, amikor fölmentünk a toronyba, itt már mindenki megértette, hogy hogy is épülnek egymásra ezek a kiteresedések, és hogy épült föl évszázadról évszázadra ez a város. Nem csak a toronyba mentünk fel, természetesen magát a székesegyházat belülről is megnéztük. Egy nagyon érdekes tapasztalat abból a szempontból, hogy ugye műemlékként kiemelt műemlékről van szó, és időnként istentiszteleteket is tartanak itt, de már nem úgy élő templom, ugye egész Nagyszebenben kevesebb, mint 1100 magát szásznak valló, vagy német anyanyelvűnek valló ember él. Ők egyébként evangélikusok, ezt idáig nem említettem, de az erdélyi szászok döntő részben evangélikus vallásúak. És ez a templom, ez tulajdonképpen még félig templom, de már félig múzeum. Egy picit Nyugat-Európába csöppentünk itt Nagyszeben, evangélikus székesegyházában, ezt megtapasztalva, hogy a templom tere már nem csak az eredeti funkcióra van kihasználva, hanem egy ilyen örökséget bemutató múzeumi kiállító térről is van itt szó. Az egykori 100 városatyák figyelnek minket, az ő síremlékeik ezek, és hát figyelnek minket Nagyszebenben a városnak a szemei a tetőkről, figyelnek minket itt ebben a templom múzeumban a városatyáknak a szemei ezekről a síremlékekről, viszont magukkal a szászokkal találkozni kevés esélyünk van Nagyszebenben, ha csak nem valamilyen kulturális esemény keretében csöppenünk bele valamilyen eseménybe. De az, hogy ők jelen voltak, és a német kultúra jelen volt, az azért a városban feliratokból, reklámokból, éttermeknek a cégéreiből, sok mindenből kiderül, mert a legtöbb helyen németül ki van írva minden, de német szót igazából már csak nagyobb rész csak német turisták szájából lehet hallani Nagyszebenben. Érdemes eltévedni egy kicsit a városban. Mondtam, hogy nem egy sík területről van szó, akit az ilyen kis girbe-gurba lépcsők, kapualjak, kinyíló kis háromszög alakú terek, aztán folytatódó sikátorok el tudnak varázsolni, annak tényleg nagyon ajánlható ennek a városnak a szabadabb megtekintése is. Erre picit korlátozottan volt időnk a terepgyakorlat keretében, de azért egy kicsit bolyongtunk ezekben az utcákban is. Érdemes megnézni egyébként a város különböző nevezetességeit, ez itt a Bruckenthal palota, egykori erdélyi kormányzó Samuel von Bruckenthal magánműgyűjteményét ajánlotta fel az evangélikus egyháznak, amiből aztán közgyűjtemény múzeum lett, ez Erdély legelső múzeuma egyébként. Érdemes felkeresni, ahogy mi meg is tettük, felkeresni a hazugságok hídját. Ez a képeknek, a képnek a színvilágából látszik, hogy egy kis csalás van, ez nem saját fotó. Már csak abból is ki lehet deríteni, hogy nem saját fotó, mert nem tolong rajta egy csomó terepgyakorlati hallgató. De én itt több helyszínen csak beszéltem, és utólag jöttem rá, hogy nem fotóztam. Ez is egy olyan helyszín volt. Ez egy érdekes, műszaki szempontból is érdekes ez a vas szerkezet, hogy látjuk, hogy 1859-ben készült, de nem ebből a szempontból legérdekesebb, hanem a legenda, ami hozzá kapcsolódik, hazugságok hídja, megnyílik az alatt, aki hazudik. Főleg a ugye egy kis piac tér, azok a kereskedők, akik hazudtak, azokat, ha fölhajtották erre a hídra, akkor megnyílt alattuk a híd, a legenda szerint. Valószínűsíthető, hogy inkább, ha rajta kaptak egy kereskedőt csaláson, akkor őt ledobták innen, és hát úgy érzékelte a nép, mintha megnyílna alatta a híd. Hogy ez a hazugságok hídja mennyire működik, ez sajnos eléggé a hitelét vesztette, amikor Ceausescu innen mondta el egy beszédét, és még ő alatta sem omlott be a híd. Azóta nem nagyon hisznek az emberek abban, hogy ez a hazugságok hídja lenne. Ahogy mondtam, a német feliratok a városban mindenhol megjelennek, akár a csatorna fedeleken is. Ugye itt Nagyszeben román és német nevét láthatjuk ezen a csatorna fedélen. Hermannstadt, vagy a helyi dialektikus szerint Hermannstadt. 2007-ben egyébként arra utal ez a 2007-es felirat is, 2007-ben Európa kulturális fővárosa is volt, Luxemburggal karöltve, nem véletlenül Luxemburggal karöltve, hiszen a nagyszebeni szászok eredeti nyelvjárása legközelebb a Luxemburgban beszélt német nyelvjáráshoz áll, és ezért rendezte közösen együtt a két város, hogy voltak együtt Európa kulturális fővárosai. Ebben egyébként nagyon kiemelkedő szerepe volt az akkori nagyszebeni polgármesternek, Johannisnak, aki egyébként ugye az ezt megelőző romániai elnök volt, tehát Nikos Urdán előtt ő volt Románia elnöke. Ő eredetileg Nagyszebben polgármestere volt, és onnan került az elnöki székbe. Hát ezt az örökséget, a 2007-es kulturális főváros örökségét viszi tovább a város, és egy nagyon élő kulturális központ, fesztiválváros, zenei fesztiválja van, filmfesztiválja van, színházi fesztiválja van, tehát élő város, amely a német kultúrát, vagy a szász kultúrát is próbálja továbbvinni, bár az azért érzékelhető, hogy a mindennapokban már sajnos nincs ott az eredeti szász lakosság. Következő jóval kisebb település, ez Barcarozsnyó település, és itt maga, nem is magát a települést látjuk, hanem a település fölött található parasztvárat. Ez Erdély legnagyobb parasztvára, ami azt jelenti, tehát, hogy nem nemesek építették ezt a várat, mert hogy egyébként ugye a szászok nem tagozódtak be ebbe a fajta rendszerbe, hogy nemesség és jobbátság. A szászpolgárok ezen kívül maradtak, és az ő közösségeik függetlenek voltak ettől a feudális rendszertől. Pont ezért a településeik környékén nagyon sok esetben nem nemesi birtokos, hanem a ott lakó közemberek építettek egy erődítményt, amely védte őket az esetleges ellenséges hadaktól. Kisebb települések esetében, falvak esetében ezek erődtemplomok voltak, majd olyat is fogunk látni. Kicsit nagyobb települések esetében, mint Barcarozsnyó, ami eredetileg is egy kisváros volt, már egy ilyen várméretű erődítmény, egy parasztvár áll a település fölött, és aztán ahogy bemegyünk a településre, akkor látjuk, hát nem Hollywoodba érkeztünk, de Rozsnyóra, Barcarozsnyóra megérkeztünk. Látjuk a településnek az épület állományán is, hogy ez egy szász épített kulturális örökség, amit elénk tárul. A településre megint csak fölülről nézve, hát nem a terepgyakorlaton emelkedtünk el ennyire a felszíntől, nyilván ezt utólag tettem be ezt a felvételt, de látjuk nagyon szépen kirajzolódni a jellegzetes elemeit a szászok település szerkezetének. Egyrészt itt is van egy főtér, ami nagyon jellegzetes, és itt a kis fekete csíkokból elég szépen kirajzolódik, tehát az árnyékokból látszik, hogy még akkor is, hogyha ezek ilyen falusi hosszú házaknak tűnnek, igazából zárt soros utcaképet alkotnak, és ez nagyon jellemző a szászok településére, hogy ilyen zárt soros utcafrontok találhatóak nem csak a főtér környékén, hanem a további utcák esetében is. Hogy néznek ezek ki? Hát vannak szebb állapotú épületek, és hát persze aztán a romlás különböző fokaival találkozunk. Sajnos Barcarozsnyó bár nagyon közel található Brassóhoz, és nagyon közel található Erdély leglátogatottabb turisztikai helyszínéhez, amit most még nem lövök el, hogy micsoda. Ennek ellenére egy ilyen rejtett kis ékszerdoboz lehetne, ha felfedeznék, de nem nagyon fedezik föl, és hát sajnos nagy számban találunk olyan épületeket, amik arra utalnak, hogy valaha gazdag szász polgárok lakták ezeket a településeket, de napjainkban sajnos az enyészet, egyik másik már az enyészeté. Tovább menve aztán, én is ugrálok egyébként az időben, egy egészen pici települést, egy szász falut is meglátogattunk, ez pedig Szászfehéregyháza települése, ahol azt látjuk, hogy valóban még a falu esetében is a zárt soros beépítés az megfigyelhető, és hát nagyon takaros házak vannak itt, módos szász gazdák lakták valaha ezeket a házakat. Itt a faluban sétálgatva ugye sok-sok szép kis házikót fotóztunk, és hát ez a sok-sok szép kis házikó nem csak nekünk tetszett meg, hanem terepgyakorlatunk legidősebb résztvevőjének is. Nem egészen. Ha aki esetleg nem ismerte föl, itt harmadik Károly brit uralkodó látható, még Velszi herceg korszakából, tehát még trónörökösként látogatott el 2016-ban ebbe a faluba, és annyira megtetszett neki, hogy vett egy házat, vett egy portát ebben a faluban. Na és onnantól kezdve egyébként egy alapítványt is létrehozott a kulturális örökség, meg a természet és ember együttélése, fenntarthatóság, ilyesmi egyében. De ez a tény, hogy ő vett egy házat, teljesen megváltoztatta a falu életét. Odáig csak a legvágyfülűbb és legkifinomultabb turisták látogatták meg ezt a települést. évente néhány ezer turista jutott el ide. Azóta sok tízezer turista érkezik, ennek köszönhetően, hogy ilyen hírnevet csináltak a településnek, egy csomó panzió nyílt, és egyébként bizonyos értelemben jó hatásai is vannak ennek a turizmusnak, mert azóta jobban odafigyelnek a házak állapotára, illetve az autókat is kitiltották a településről, tehát itt csak a lakosokon kívül csak sétálni lehet ezen a településen. És egyébként azzal, hogy egy ilyen felkapottabb település lett, az utóbbi időben megindult az is, hogy Németországból ide költöznek emberek, és most növekvő német közössége, néhány tucat emberről van szó, de növekvő német közössége van ennek a falunak. Érdekesség, hogy olyan 30-40 német anyanyelvű ember lakik ebben a faluban, közülük olyan 5-6, aki eredetileg is ide született, és itt nőtt föl, és itt öregedett meg, a többiek Németországból költöztek vissza. Amiért már harmadik Károly előtt is látogatták a Whitefülű és érdekességek iránt érdeklődő turisták, vagy a műemlékvédelemben érdekelt turisták, az az erődtemploma ennek a településnek. Erdély szerte 100 falvakban is, és más székelyfalvak egy részében is találhatóak erődített templomok, de ez az egyik legnagyobb és legszebben hozza formájában az erődtemplomok örökségét. Ez egyébként UNESCO virágörökség is Fehéregyháza, 100 Fehéregyháza erődtemploma, amelybe bemenve valóban egy ilyen, tulajdonképpen egy nagyon különleges, sajnos ma már kihalt, de szinte idillinek tűnő világba tekinthetünk be. Hogy működtek ezek az erődtemplomok? Baj esetén nem csak a falu népe költözött idebe, vagy menekült idebe, hanem hozta magával a vagyonát is a házakból, és mindenkinek megvoltak itt a tároló helyisége, és ameddig szükség volt, addig a falu összes népessége gyakorlatilag beköltözött ebbe a kis erődített, nem is annyira kicsi, erődített templomba. Belülről maga a templom egyébként nincs valami jó állapotban, tehát itt a műemlékvédelem az állag megóvásig jutott el, hát látjuk, hogy a falazat is, meg a berendezés is nem túlzottan lett felújítva, viszont nagyon lelkes, Németországból származó, ide költöző hölgyek mesélnek el mindent itt a templomról, angolul, németül, románul, ki melyiket óhajtja, és nagyon lelkesen tartják karban az egész erőd templomot. A templom tornyából a 100 falvaknak egy nagyon jellegzetes szerkezeti vonása is igen jól megfigyelhető. Látjuk, hogy ugye állnak szépen párhuzamosan a hosszú házak a főutca mentén, és hátul sorba rájuk merőlegesen állnak a pajta épületek. Ez az úgynevezett szalagtelkes falvaknak a pajtasoros változata, amikor tulajdonképpen egy szinte erőd falat jelent az is, hogy ezek a épületek, pajta épületek összeérnek, és levédik hátulról a gazdasági udvarokat. Ha megnézzük megint csak felülről ezt a települést, akkor értjük meg igazán, hogy ezek a pajták, amikor még valóban az összes megvolt, mert most már kicsit foghíjas ez a sor, amikor még az összes megvolt, akkor mennyire szépen tényleg egy második védelmi vonalat jelentettek. Itt van az erődtemplom, ide lehetett bemenekülni a legnagyobb baj esetén, de a kisebb rossz indulatú betalokadók ellen tulajdonképpen ez a fajta épített védelem is megvolt a település számára. Itt ejtettünk néhány szót arról is, hogy tulajdonképpen hogyan tűntek el a szászok Erdélyből. Ez a képen jobb oldalon látható úriembernek, nem tudom, mondjam-e, de Ceausescu-nak köszönhető, ugye, aki egy államközi szerződés keretében a NSZK-val megegyezett arról, hogy gyakorlatilag az NSZK kivásárolja a német lakosságot Erdély és egész Románia területéről. Ennek megvolt a maga árfekvése, egyébként 1960-as évek végétől a 89-ig Ceausescu haláláig működött ez a rendszer. A 70-es években például egy egyetemi hallgató 5500 márkát ért, egy végzett egyetemi diplomával rendelkező ember 11000 márkát, hogy tudjuk hova tenni, ebben az időszakban 5000 márka az körülbelül egy bogárhátú Volkswagen volt, tehát akkor egy egyetemi hallgató ennyit ért a német állam számára, egy Volkswagen bogárnyi pénzt fizettek Romániának, és hát a Ceausescu éra alatt több mint 200000 ember költöztették ki őket az NSZK területéről.
Kedves hallgatóink, Zöld hullám című műsorunkban megismételtük az ERTE földrajzszakos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról készült összeállításunkat, melyben bemutattuk a diákok erdélyi körútját. Dr. Tolnai Gábor egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallgathatták meg a terepgyakorlat tapasztalatairól. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Mindig egy ilyen mondattal kezdem, hogy a keresztség olyan, mint. Mert szeretném, hogyha egy kicsit a hasonlatok révén közelebb kerülnénk ahhoz, hogy milyen óriási ajándék a keresztségünk.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Meg vagyunk keresztelve, vagy talán tervezzük, hogy gyermekünk számára kérjük a keresztség szentségét? Jó felelevenítenünk, hogy mihez is hasonlítható, milyen képekkel írható le, és mit ad számunkra a keresztségünk. Ebben Bence Imre nyugalmazott evangélikus lelkész lesz a segítségünkre, akinek előadása a 2025. évi országos evangélizáció alkalmán hangzott el. Ennek szerkesztett változata szól a Lélekhangolóban. Tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egy olyan témát választottam magamnak, amely mindannyiunkat érinthet, és ez a keresztségnek a szövetsége, és egy ilyen furcsa címet adtam a mai alkalmunknak, hogy elsüllyedés helyett belemerülés. És egy olyan képet raktam ki erre a diára, amely egy jól ismert bibliai történetet ábrázol, amikor Péter kilép a viharzó tengeren a csónakból, és Jézus felé kezd el lépni, és elkezd süllyedni, mert nem Jézusra tekintett. És az a kérdés kellene magunkban is végig gondolni, hogy érezted-e már azt, hogy viharban az életed? Azt hiszem, hogy erre a kérdésre mindannyian igennel tudunk válaszolni. Kisgyerekként éppen úgy éreztük, amikor elrontották egy játékunkat, vagy mikor láttuk, hogy a szomszéd elmehetett nyaralni, mi meg nem tudtunk elmenni nyaralni, és a kukoricába kellett kapálnunk, vagy libákat kellett őriznünk. Átéltünk pár olyan pillanatot, amikor minden hullám összecsapott a fejünk fölött, és nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, és éppen ezért nagyon közel van hozzánk az az érzés, hogy az életünk elsüllyedhet. Belesüllyedhet a gondokba, a félelmekbe, belefulladhat, belesüllyedhet a gyászokba, a hiányokba, vagy éppen abba, amit halálnak vagy örök halálnak nevezünk. Egy kis epizódot szeretnék föleveleníteni. Néhány évvel ezelőtt hunyt el egy apai jó barátom, szolgálattársam, aki nem lelkész volt, és amikor a kórházban meglátogattam őt, a halála előtti napon tudtam bejutni hozzá, akkor ez a kérdés fogalmazódott meg a szívemben, hogy miért vagy leginkább hálás az életedben? Ezt mindenki gondolja végig most is. Miért vagy leginkább hálás az életedben?
Igen.
És hogyha ezt a kérdést végig gondoljuk, akkor sok mindent fel tudunk sorolni. Ugye? Ki mit mondana? Egy-egy szó van tényleg, nem kell hosszantra. Hogy tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy a családomért hálás vagyok. Így könnyebb? Én nagyon már. Igen. Az, hogy van otthonom, azért hálás vagyok. Ugye, hogy van mindennapi kenyerem, hálás vagyok. Hogy a munkámban voltak eredményeim, azért hálás vagyok. Hálás vagyok. Ugye, hogy megértem a nyugdíjas kort, hálás vagyok azért? Igen.
Igen.
Amikor ezt a kérdést föltettem az én halálpartján lévő barátomnak, aki nagyon komoly egyházi szolgálatot is végzett, de mérnökember volt, akkor ő meglepetésemre azt mondta, hogy leginkább azért vagyok hálás, hogy meg vagyok keresztelve. És akkor úgy végighasított bennem már idős lelkészként, nem fiatalként, kezdőként, hogy hát mi nem gondolunk így a keresztségre, hogy az micsoda hatalmas erő, amivel mi nem elsüllyedünk az örök halálba, hanem belemerülünk Krisztusba. Van, aki a fényképek meg az emlékek alapján esetleg egy keresztezési ajándék kapcsán emlékszik a keresztségére? Én például a nagyszüleimtől kaptam egy fatáblát, amire rá égették ugyanval a technikával a keresztelési igémet. Az volt a keresztelési igém, hogy az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és az Isten is ő benne. És kicsi gyerekként, amikor már tudtam olvasni, akkor már tudtam olvasni ezt az igét, és olyan jó volt ezzel így találkozni. És van-e köztünk olyan, aki átélte, tehát már tudatos fejjel keresztelték meg, majdnem felnőttként, vagy úgy, hogy nem csecsemőként. Nincs köztünk most olyan, de ugye az az izgalmas a keresztségben, hogy nem azért ajándék nekünk, mert tudunk róla, hanem az ajándék, mert az Isten cselekszik általa, szövetséget köt velünk, eljegyzett magának a keresztséggel is, megszabadított, megtisztított. És ez valójában talán olyasmi, mint hogy arra sem emlékszünk, hogy az édesanyánk táplált, megszoptatott. Arra sem emlékszünk a saját emlékeinkkel, hogy az édesanyánk, bocsánat, hogy ezt mondom, tisztába tett, vagy megfürdetett. De mégis táplált, tisztába tett, megfürdetett, arra sem emlékszünk, hogy hogy babusgatott bennünket, ha babusgatott, hogy ölelt magához ő vagy a nagymamánk. Nem emlékszünk a kicsi csecsemő korunkra, de mégis ezek nagyon-nagyon erősen meghatározták azt, hogy hová fejlődhettünk. És az Isten munkája is kicsi gyermekkortól kezdve a tudatunktól függetlenül hat. És ezt azért teszem hangsúlyosan, mert nagyon divatos azoknak a közösségeknek az élete, ahol felnőtt fejjel keresztelnek csak. De nem akkor hat a keresztség, ha én tudom, hanem akkor hat a keresztség, hogy az Isten munkálkodik általa. Vízbe merülünk bele, mint a baptista testvéreink keresztelnek, hanem Krisztus szeretetébe merülünk bele. És ez a különbség, az elsüllyedés és a belemerülés között. Gondoljuk végig, hogy a két folyamat az majdnem ugyanaz a külső szemlélő számára. Nem? Gondoljunk arra a fiatal lányra, aki bizonyságot tett a teológusok közül. Nagyon szép volt az ő bizonyságtétele. Ott van a körös parton, és akkor két barátja megfogja két oldalt, és beledobja a vízbe. Hát az egy elsüllyedés, az egy pánik szituáció. De közben azt is mondhatjuk, hogy az egy belemerülés. Tudatától függetlenül került nagyon mélyre. És valójában a keresztségünk is egy ilyen ajándék, hogy nem elsüllyedünk, nem a pusztulás vár ránk, hanem egy olyan helyzetbe kerülünk, amelyben az Isten mindig megtart és fölfelé visz bennünket. A következő részben néhány bibliai igét szeretnék fölidézni, És mindig egy ilyen mondattal kezdem, hogy a keresztség olyan, mint. Mert szeretném, hogyha egy kicsit a hasonlatok révén közelebb kerülnénk ahhoz, hogy milyen óriási ajándék a keresztségünk. Az első ige Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből van. Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus föltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egy életünk vele halálának hasonlatosságába, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában, hiszen tudjuk, hogy a mi ó emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Fantasztikus ez a ige. Ebben kapaszkodom nagyon sokszor. Valójában keresztség az meghalás és feltámadás. Az óember halála, és valami új jön létre. Luther például az újjászületés fürdőjének nevezte. Tehát a keresztség, ha csak ezt a gondolatot visszük magunkkal, meghalás és feltámadás. Hogy az Isten azért munkálkodott benned, akkor, amikor egészen piciny voltál, kicsin csecsemő, és a keresztmamád a karjába tartott, ott a templomod, szülőfalud, vagy szülővárosod templomod keresztelő kútjánál. Hogy az Isten azért munkálkodott, hogy a bűn csírháját magába hordó óembered meghaljon, és valami új támadjon föl. A másik gondolat, a keresztség olyan, mint a beoltás a nemes tőbe. Gondoljuk végig Jézusnak a szavait, ő beszél a szőlőtőről, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző, és Pál apostol pedig a pogány és zsidó kapcsolatok kapcsán írja ezt a római gyülekezetben. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Fantasztikus ez a kép. Rómában ott volt egy gyülekezet, amelyből elűzték a császári parancsra a zsidó származású keresztényeket, mert kiűzték a zsidókat Rómából. És ott maradtak a pogány származású keresztények. És azt mondja nekik Pál apostol, hogy ti ne dicsekedjetek, mert a zsidók ugyan kitörettek, de vannak, akik beoltattak. És azt hiszem, hogy mi mindannyian erre gondolhatunk, hogy hát mi úgy lettünk keresztények, hogy mi a vad olajfa ágai vagyunk, nem a szelíd, mi nem a választott nép tagjai vagyunk, hanem magyarok, mi tulajdonképpen a vad olajfa létünkre beoltattunk Krisztusba. És Krisztus szeretete éltet és táplál bennünket, és a gyökér az Isten hűsége és az Isten jósága. Valamilyen módon fontos erre gondolnunk, és fontos erre emlékeznünk. Kegyelemként élhetjük azt meg, hogy ismerjük Krisztust. Tehát mi vad olajfa létünkre oltattunk be, és tudjuk azt, hogy csak az táplálhat bennünket, hogy van az a gyökér, az, és az a tő, az isteni szeretet és a krisztusi irgalom, a kereszten értünk ontott vér, amely táplál. Ugye Luther is beszél arról, az egyik énekünkben is van erről szó, keresztelési énekünkben, hogy valójában az a víz, az valójában az a piros folyam, megváltunk drága vére. Milyen érdekes ez, hogy a vizet használjuk látható jelként a keresztségben, ami valójában Krisztus kiontott vérére emlékeztet, és a vér megtisztít minket minden bűntől. Jézus vére. Mi megismertük a Krisztus, és nem csak megismertük, így távolról nézzük, hogy ja, ott az a Krisztus, hanem beoltattunk, belesüllyedhetünk, belemerülhetünk a Krisztus szeretetébe.
Lélekhangoló műsorunkban Bence Imre evangélikus lelkész előadása szól a keresztségről.
Ez egy ismerősebb kép. A keresztség olyan, mint az egy testé válás Krisztusban. Én nagyon fontosnak érzem ezt, hogy Pál apostol a korintusi levélben, de más levelében is beszél arról, hogy az egyház, a gyülekezet az Krisztus teste. Nem egy élettelen szervezet, amelynek irodája van, meg országos székháza van. Az egyház egy élő szervezet. Mi vagyunk a tagjai. És ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettük meg. Máshol írja az apostol, hogy egy a keresztség. Tehát ne gondoljuk arra, hogy van katolikus keresztség, református keresztség, evangélikus keresztség, vagy netán baptista bemerítés, vagy metodista keresztség, mert az Isten szeretetében merülünk bele. Egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor azt mondjuk, hogy a keresztség az, ami a, mint egyetlen ökumenikus szentség, ez nagyon fontos, mert azt a katolikus részről is ugyanúgy elfogadják, ugye sajnos úrvacsorát még nem tudunk együtt venni hivatalosan. De a keresztség, mint ökumenikus szentség összeköt bennünket. És lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy ő az egyházban, a gyülekezetben csupán egy kis új perce, semmi kis jelentéktelen. De minden tagra szükség van az egy testben, amelynek Krisztus a feje. És ezért is gondoljuk arra, hogy ha mi meg vagyunk keresztelve, akkor így az egyház tagjai vagyunk. A keresztség arra is bátorít és kötelez bennünket, hogy egymás tényleg hordozzuk. Mert vannak könnyebben élő gyülekezetek és nehezebben élő gyülekezetek. A gyülekezeten belül vannak könnyebben élő, bátrabb hitű emberek, és vannak olyanok, akiknek a hite akadozik. De mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, ugyanannak az egy testnek a tagjai vagyunk. Egy testé válás Krisztusban. A keresztség olyan, mint, és ez a következő gondolat, ez egy rövidebb ige, mint egy új ruha felvétele. Én visszaemlékszem gyerekkoromban, hogy volt Pesterzsébeti templom körül nőttünk föl, ott volt az édesapám lelkész először, amikor még ilyen kis porba játszó gyerekek voltunk, és hát nagyon sokszor megtettük azt, hogy kimentünk az udvarra játszani, és Pesterzsébeten ilyen fekete porhomok van, tehát azt, hogyha egy kicsit megvizeztük a homokozóba, akkor mindannyian olyan maszatosak lettünk. És akkor jött az édesanyánk, hogy hát menni kéne a vendégségbe, vagy hívtak a barátok a szomszédba, öltöz át. És akkor lecsutakolt bennünket, tiszta ruhát adott ránk, és elengedett, vagy elvitt bennünket a vendégségbe, vagy fogadtuk mi a vendégeket, ha hozzánk jöttek. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Olyan ez, mint egy tiszta, szép ruha. És számomra ez az ige még valami más fontosat jelent. Most a testvérek látják, hogy egy kék öltöny van rajtam, nem is olyan nagyon régi. Vajon a világ, vajon látja-e, hogy mi Krisztust öltöttük magunkra? Nem képmutató módon, hogy bebeljünk keresztény vagyok, milyen szép új ruhám van, hanem úgy, hogy a tetteinkben, az indulatainkban, a szavainkban, az érzületünkben, a szeretetünkben érezhető lesz az, amit Krisztus megvalósított. Mert aki Krisztus öltötte magára, annak valamilyen módon a környezetében is látszódnia kell, hogy ő nem a mocskos, homokozós nadrágocskájában van többé, hanem az édesanyja, édesapja, a Szent Háromság egy Isten megfürdette az újjászületés fürdőjébe, és Krisztust öltötte fel rá, hogy mint egymás Krisztusai legyünk. Tudom, ez egy nagyon merész gondolat, de nem tőlem származik, hanem Luthertől, hogy mi valójában egymást hordozzuk, mint ahogy Krisztus hordozott bennünk. Egy közelmúltban tartott alkalmam megkérdeztem a részvevő fiatal felnőtteket, hogy mondjanak szinonímákat, rokonértelmű kifejezéseket arra, hogy mi a bűn. És akkor egy pedagógus ember jelentkezett, és mondta, hogy ő azt mondaná, hogy távolság. És mindenki csodálkozott. Hát valójában az. Hát gondoljuk végig, akár az emberek között, hogyha egy házas pár, ha már a házasság éve van, szeretik egymást, akkor közel vannak egymáshoz. Ha valamelyik bűnt követel a másik ellen, akkor eltávolodnak egymástól. Ha az ember az Isten szeretetében él, akkor közel van hozzá. Ha bűnt követ el, akkor eltávolodik tőle. Vagy fordítva is igaz ez, hogy eltávolodik tőle, és mivel már nem érzi úgy a szeretetet, ezért bűnt követ el. És azért az Efezusi levélben nagyon fontos ez a mondat, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. A keresztség azt valójában ezt jelenti. Fizikailag is így néz ki, ugye, amikor megszületik egy gyermek, hát valamikor régen talán egynapos korában vitték rögtön a templomba. Ma már nem egy hónapos vagy két hónapos, hanem fél éves, egy éves korában hozzák a gyerekeket sok esetben. De hozzák, mégiscsak hozzák a gyereket. Közel jönnek. Először is a templomhoz. Ez egy szép kép. De valójában ez a közel jövetel, ez az Istenhez való közeledés. Én nagyon sokszor mondtam azt, hogy senkinek nem mondom azt, hogy nem kereszteljük meg a gyermekét. Mert ha már megvan keresztelve, ha más nem történik, bekerül a gyülekezeti anyakönyvbe, és akkor mi lelkészek látjuk, hogy az XY meg lett keresztelve, tehát megszólítható hittanra, konfirmációra, hivogatható templomba, ifjúsági órára, bárhová. Tehát már van egy lehetőség arra, hogy a közeledés megtörténjen. Persze még nagyobb ajándék ez, hogyha a szülők nem feledkeznek meg arról, hogy ha már egyszer fizikailag odavittük a gyermeket a templomba, akkor lélekben odavigyük a gyermeket mindig Isten elé, míg egészen pici imádságban, vagy később kézen fogva, vagy úgy megtanítva imádkozni, hogy ő maga is meg tudja szólítani a hozzá közel lévő Istent. Tehát a keresztségünk az mindig arra emlékeztet bennünket, hogy van arra lehetőségünk, hogy Istenhez közel lépjünk. És még ha hátat fordítunk is neki, akkor is közel van hozzánk. Mert a keresztség által közel kerültünk, távoliakból közeliek lettünk. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, mert pogányok voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Azért olyan jó dolog az Istenhez közel lenni. Aztán persze előkerül az építkezés képe is a Szentírásban, és ez is kapcsolható a kerességhez. A keresség olyan, mint az új sarokkőre való épülés. Nagyon izgalmas dolog az, hogy Jézus is beszél az építkezésről többféle formában, hogy a bolond homokra épít, az okos ember sziklára épít, Pál apostol is beszél arról, hogy más fundamentumot senki nem vethet a meglévőn kívül, hanem aki a Jézus Krisztus, és hogy ki mit épít rá, az majd az a nap fogja megítélni, amikor megítéltetik az életet. Az efezusi levélben pedig ezt írja, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, és ez azért válik fontossá, hogy ráépültünk, hogy a mi keresztségünk nem előzmények nélkül. Krisztus népe az Ószövetségben, és az új szövetségi népe az egyház, az egy láncolat. Ez a szentek közössége, amit az apostoli hitvallásban vallunk. Akik hisznek és hittek Krisztusban, ráépülünk mi erre, de a sarokkő, aki mindent összefog, maga Krisztus, Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök, Isten hajlékává a lélek áll. Péter apostol pedig azt írja, hogy ti magatok, mint élőkövek, épüljetek lelki házzá, szent papságá. Mindannyian benne vagyunk ebben a szent lelki épületben, de nem szabad elfelejteni, hogy nem a püspök, nem a lelkész, nem a felügyelő, nem a presbiter teszi ki az alapot, hanem ráépültünk az apostoli alapra, akik az evangéliumot hirdették, de a sarokkő, aki mindent összefog, aki mindent összefog, nem más, mint Krisztus. És csak ő lehet a hitünk középpontjában. Csak ő lehet az, aki megtartja személyes életünket, és a gyülekezetünk életét is.
Így szól Jézus Krisztus missziói parancsa, amit mennybe menetele előtt mondott tanítványainak. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Kedved, nekem mára is elég. Ha aggódás kísért, már nem hagyom magam. Minden gondom s terhem, ó, te lábadhoz raktam, mert már tudom jó, hogy kedves.
Kedves hallgatóink! A Magyar Evangélikus Rádiómisszió végéhez közeledő műsorában a keresztség került fókuszba. Elsüllyedés helyett belemerülés, a Keresztség Szövetsége címmel hangzott el Bence Imre előadása egyházunk országos evangelizációs alkalmán. Szeretettel ajánlom az Evangélikus Missziói Központ honlapját, a misszio.lutheran.hu webcímen. Keresse a lélekhangolót a Spotify-on is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhat evmis@lutheran.hu. Szeretettel búcsúzunk műsorunkkal, köszönjük megtisztelő figyelmét, erős vár a mi Istenünk.
Ha öröm ír vagy bánat, a te békéd bennem ér. Még ha sötét is a reggel, tudom, eljön majd a dél. Uram, köszönöm, hogy kedvelsz, és a szíved értem ég. Jóságot s kegyelmet, nekem mára is elég.
Halleluja, halleluja.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!